12. fejezet Jack Ryan kutatásai. Jack Ryan három megsebesült társával egyetemben a Melrose-i majorba szállították, és ott nagy gonddal ápolták. Jack Ryan volt köztük leginkább megsérülve, mert épp abban a pillanatban, amikor derekán a kötéllel a vízbe vetette magát, a háborgó hullámok elragadták, és a parti sziklához csapták. Kicsibe múlt, hogy társai nem halottként vonhatták a partra. A jó fiú így néhány napig kénytelen volt ágyban maradni, bármi kelletlen volt is az neki. Mivel azonban az éneklést nem tiltották meg, sőt, megengedték. Megengedték, hogy énekeljen amennyi csak tetszik, így hát türelemmel viselte baját, és a Melrose-i major éjjel-nappal visszhangzott jókedvű tanájától. Magából az esetből pedig azt az eleven tanulságot vonta, hogy ugyancsak őrizkednie kell azoktól a gonosz szellemektől, manóktól, kiknek abban telik kedvük, hogy mindenféle bajt zúdítsanak a szegény világra, és akiknek rovására véste a motala elpusztulását is. És bizony rosszul járt volna vele bárki, aki azt vitatta volna, hogy azok a lidércek nem is léteznek, és hogy az a láng, bármi hirtelen tört is ki a romokból, az mégsem más volt, mint természetes tünemény. Semmiféle okoskodás őt erről meg nem győzte volna. Társai pedig nálánál is jobban megerősödtek balhitükben. Mindnyájuk szerint a lidérc volt az, amely gonosz szándékkal a parthoz csalogatta a motalát. Azt ezért büntetni akarni annyi volna, mint a romboló vihart pénzbírsággal sújtani. E kísértetek üldözésére hozhatnak a hatóságok annyi rendeletet, amennyi nekik csak tetszik. Azért senki se veti fogságba a láng lidércet, és senki sem verheti láncra a testetlen kísértetet. És hozzá kell tennünk, hogy minden további vizsgálódás, legalább ebben az esetben, azt látszott igazolni, hogy itt valóban csak valami természet fölötti tüneményről lehet szó. A hatóság ugyanis kötelességszerűleg vizsgálatot tartott a motala elpusztulásának ügyében, és sorban kihallgatta annak tanúit. Valamennyi tanú megegyezett abban, hogy a hajótörést, a Dundonald romjainak természet fölötti tüneménye, a lidérc okozta. Elgondolhatni, hogy a törvényszék nem elégedett meg az ilyen magyarázattal. Semmi kétségesen volt a tekintetben, hogy ott a romok között csak is valami természetes dolog történhetett. Csak hogy ez a dolog véletlenből vagy rossz akaratból történte, ezt igyekezett a törvényszék megállapítani. Ez a szó pedig, hogy rossz akaratból ne lepjen meg senkit. Nem is valami messze kell visszamenni, a bretanyi vidék történetében az ilyen föltevés igazolása végett. Bizonyos gazemberek ott a breton partokon arra a mesterségre kaptak, hogy a partok zátonyaira csalogassák a hajókat, aztán kifosszák őket. Ma gyantás facsoportot gyújtottak fölé jelenként, annak világával zavarták meg úgy a hajó útját, hogy az menekülni többé nem tudott. Majd pedig szarvasmarhát bocsátottak szarvaira kötözött fáklyával szabadjára, és így ejtették tévedésbe a hajóst. Ez eljárásnak természetesen nem egy hajótörés lett a következménye, aminek hasznát aztán a gazok látták. Az igazságszolgáltatásnak kellett végre is közbelépni, és csak a legszigorúbb büntetésekkel lehetett kiirtani ezt a barbár szokást. E körülmények közt nem volt lehetséges, hogy itt is valami gonosz kéz vetemedett a régi gazemberség felújítására. Ilyesmik voltak azok, amiket a rendőrség emberei Jack Ryanról és társairól gondoltak. Ezek maguk is az elsődleges vizsgálati kihallgatásoknál két részre oszoltak. Az egyik rész válvonogatással elégedett meg, más részük a félénkebbek pedig azt jövendölgették, hogy e kutatásokkal azok a kísértetek bizonyosan még újabb szerencsétlenségeket okoznak majd, hiszen így ingerlik őket. Mindezek dacára az előzetes vizsgálatok a legnagyobb gonddal folytak tovább. A rendőrség emberei fölkeresték a Dandoli várkastélyt, és ott a legszigorúbb vizsgálódásba kaptak. Az előjáróság mindenek előtt azután kutatott, hogy nincsenek-e valami nyomok ottan, valami a kísértetek nyomdokaitól különböző nyomok. Nem találtak ott a legkisebb nyomra se, se régire, se újra. Habár a csak iménti esőtől még nedves föld a legcsekélyebb lábnyomot is elárulta volna. A kísértetek nyomát, kiáltott föl Jack Ryan, amikor meghallotta az első vizsgálat eredménytelenségét. Hiszen az éppen annyi, mintha valaki a mocsárvilág nyomdokait akarná megtalálni a mocsarak vizén. Az első vizsgálódások tehát semmi eredményre nem vezettek. Az is igen kérdésessé vált, hogy a továbbiaknak lesznek-e eredményei. Annak megállapításáról volt ezek után szó, hogy micsoda úton módon gyújtottak tüzet ott, annak a vén toronynak a tetején. Hogy miféle éghető anyagokat hordtak oda össze is végül, hogy az a tűz miféle maradványokat hagyott maga után. Az első pontra nézve semmit se találtak, se gyújtóval, se papírdarabokkal ott tüzet nem gyújtottak. A második pont dolgában is úgy jártak. Szénának, szalmának, vagy fadaraboknak híre sem volt, pedig akkor éjjel nyilván sok ilyest kellett a tűzre hordani. Ami a harmadik pontot illeti, az sem tudott a dologra több világot vetni. Se hamunak, se tüzet fogóanyagnak nyoma, maradványa nem volt, és így még annak a tűznek a helyét sem tudták megtalálni. Semmiféle feketesség nem mutatkozott sem a földön, sem a sziklákon. Úgy hát talán a gonosztevő kezében tartotta a tüzet. Ez is igen valószínűtlennek látszott, mert a tanúk szerint óriási lánggal égett az, olyan lánggal, hogy minden sűrűködt dacára a motala legénységet több mérföldnyi távolságból észrevette. Nagyszerű, kiáltott fel Jack Ryan. A Lidérsznek hát gyújtóra lett volna szüksége, hiszen az csak egyet fúj, és lángba borul körülötte a levegő. Annak a tűznek pedig soha semmilyen hamuja nem marad. A nagy gonddal megejtett vizsgálódásnak más se lett az eredménye, mint hogy újabb legenda járult a régiekhez. Legenda, amely megörökítette a motala elpusztulását, és elvitázhatatlanul újra bebizonyította, hogy Lidércek csak ugyan vannak. Eközben Jack Ryan is fölgyógyult, amint hogy egy olyan erős testalkatú derékfiú nem is tudott sokáig fekvőbetegnek lenni. Az a pár zúzódás és ficamodás nem kényszeríthette tovább oldalán feküdni, mint ameddig mégis illett, meg aztán nem is volt érkezése betegnek lenni. Márpedig, ha az ember nem ér rá, hát akkor nem is beteg. Kivált azon az egészséges kótföldön. Csak Ryan tehát ismét talpra állott. Mielőtt azonban rendes foglalkozásához fogott volna a Merrózi majorban, előbb bizonyos tervét akarta végrehajtani. Meg akarta ugyanis látogatni Harry pajtását és megtudni tőle, hogy miért maradt el az irvini búcsúról, mert ez az elmaradás nem volt csak olyan magától értetődő dolog egy Harry-féle embernél, aki hamit ígért, hát azt mindig meg is tartotta. Aztán az is valószínűtlen volt, hogy az öreg bányamester fia ne hallott volna beszélni a motala pusztulásáról, mint nagy részletezéssel az újságok is hoztak. Okvetlen tudnia kellett arról, hogy Jack Ryannek része volt a megmentésben, és hogy a közben rosszul is járt. És bizonyára nagy részvédlenség volt Harry részéről, hogy mindezek dacára őt, Jack Ryan jó barátját, még egy baráti készszorítása se látogatta meg a majorban. Ha azonban Harry nem jött el, úgy nyilván nem is jöhetett. Annyira meg volt győződve Harry felül e tekintetben, hogy előbb tudott volna kételkedni a Lidércekben, mint Harryről ilyen részvétlenséget feltételezni. Így hát a szerencsétlenség utáni harmadnapon fölkerekedett a majorból, és vidám Donával haladt útján, mint akinek semmi baja nincsen. Teljes tüdővel énekelte nótáit. Azokat visszhangozták a partisziklák, és így ért el a vasúthoz, amely Glasgow-n átvitt Stirlingbe, a Callanderbe. Amint az állomáson várakozék, egy farra, több helyt is fölragasztott hirdetmény ötlött szemébe a következő tartalommal. Az utóbbi december 4-én James Starr mérnök Edinburghből a Prince de Gallesre szállt Granton Piernél, ugyanazon a napon kiszállt róla Stirlingben. Azóta nyoma veszett. Minden rája vonatkozó fölvilágosítást kérünk a Royal Institution elnökéhez intézni Edinburghbe. Csak Ryan megállt egy ilyen hirdetmény előtt, és meglepetésének nem csak egy jelei közt kétszer is elolvasta. Starr úr! Kiáltott föl magában. Csak ugyan december 4-én találkoztam vele. Harryvel egyetemben a Yarrowki aknalétráin. Annak pedig már 10 napja. És annyi idő óta nem került volna vissza. Ez lesz a nyitja annak is, hogy az én barátom miért nem jött el az Irvini búcsúra. Ezzel anélkül, hogy a James Starra vonatkozó levélírással vesztegette volna idejét, a jó fiú a vonatra ugrott azzal az eltökélt szándékkal, hogy mindenek előtt a Yarrowaknához siet. Azt fogja tenni, és ha kell, hát le fog szállani egészen a Dockhart bánya fenekére, hogy megtalálja barátját, és vele James Starr mérnököt is. 3 óra múlva Callandernél leszállt a vasútról, és sietve ment a Yarrowaknak felé. Azóta nem kerültek elő, mondogatta magában, de hát miért nem? Valami akadályozza őket ebben, vagy tán valami szer fölött fontos dolog miatt tartózkodnak, ilyen sokáig lenn a kőszénbánya mélyében. Meg kell ezt tudnom. És egy óra se telt bele, mikor Jack Ryan jó hosszú lépteivel már a járóaknánál volt. Külsőleg semmi változás. Ugyanaz a mélységes csönd az akna bejáratánál, semmi élő lény ezen az elhagyott helyen. Jack Ryan szemügyre vette az épületromot, mely az aknanyílás fölött emelkedett. Belenézett az akna mélyébe, nem látott semmit. Hallgatódzott. Semminest sem hallott. És a lámpásom? Kiáltott fel egyszerre. Az nem volt a helyén? Jack Ryan ugyanis külön lámpást tartogatott a felső lépcső kanyarulat egyik szögletében, azzal szokott ő a bányába látogatóba járni. Az a lámpás eltűnt. Íme az első kellemetlenség szólt Jack Ryan, és valami nyugtalanság kezdte elfogni. Aztán minden babonás volt a mellett, és tétovázás nélkül szólt. De lemegyek én, még ha a poklok mélységes fenekénél is sötétebb volna a bányában. És ezzel kezdett alászállni a hosszú létra sorozaton, amely a sötét aknába vezetett. Hogy ennyit merészelhetett, az annak köszönhette, hogy még mindig nem feledte el a régi bányász szokásokat, és hogy a doghat báját is igen jól ismerte. Igen óvatosan szállt lefelé. Lábával minden létrafokot kipróbált, levén azok egyike másik a korhadóban volt. Egyetlen hívás lépésnek halálos bukás lett volna a következménye a másfél ezer lábnyi mélységben. Minden lépcső kanyarulatot megolvasott. Amit már elhagyott, és úgy ment tovább lassan, lassan, az alá következő létraszakaszra. Igen, jól tudta, hogy lába csak akkor éri el az aknafenekét, ha már a 30-at is megjárta. Csak egyszer ott legyen, gondolta magában. Onnét már könnyű a cottage-ot megtalálni, hiszen az ott van a főtárna végében. Jack Ryan ilyen formán elérte a 26. kanyarulatra, következőleg tehát úgy 200 lábnyi távolságban volt az aknatalpától. E helyről is lenyújtotta lábát, hogy a következő 27. létrának legfelső fokát elérje, hanem itt. Bármiként lóbálta is a lábát az ürességben, az semmi támpontot nem ért. Jack Ryan letérdelt a kanyarulatra, kezével kereste a létra felső végét, hiába volt. Nyilvánvalóvá lett, hogy a 27. létra nincsen a helyén. Következőleg azt onnét valaki elvitte. A vén Nicknek kellett itt járnia, mondotta magában, és bizonyos borzongás futott át a testén. Fölállott és szétterjesztett karokkal hallgatózva akart mindenáron a vaksötétségen kifogni. Aztán az jutott eszébe, hogy ha ő nem tud lemenni, úgy hát a bánya lakói nem tudnak feljönni. Mert elétrákon kívül semmiféle más közlekedési út nem volt a megye fölszíne és a bánya feneke között. Ha a járóakna legalsó létráit az ő legutóbbi látogatása után hamarosan elszedték, mi történhetett Simon Forddal, feleségével, fiával és a mérnökkel? James Starr bizonyos húzamos elmaradása nyilván bizonyítja, hogy az nem is hagyta el a bányát azóta, amikor vele a járóaknában találkozott. De hát hogyan? Ennyi időre volt elég élelmiszer a cottage-ban. A boldogtalanok, másfél ezer lábnyi mélységben a föld alatt elzárva, nem vesztették el már az életüket is. Ezek a gondolatok nyilaltak át Jack Ryan agyán. Belátta, hogy egymagában el nem juthat a cottage-ba. Rossz akarattal történt-e ennek a közlekedésnek megszakítása, alig ha volt kétsége felőle. Akármint van, az előjáróság értesítését találta a legsürgősebb és legfontosabb kötelességének. Jack Ryan lehajolt a lépcső kanyarulatról. Harry! Harry! Kiáltott a torka szakadtából. A visszhang több ízben hangoztatta a Harry nevet, aztán a járóakna távoli mélységeiben végre elhallgatott. Jack Ryan gyorsan végigfutott a felső létrákat, és újra a napvilágra jutott. Pillanatot se veszített. Egy futtában a kalendári állomásra tért vissza, szerencsére pár perc múlva jött az edinburghi gyorsvonat, és délután 3 órakor már a főváros polgármesterről tálott. Ott jelentését elfogadták. Azok a határozott részletek, amiket elbeszélt, tanúskodtak elbeszélésének igazságáról. Survey Elphinstone-t, a Royal Institution elnökét, ki James Starnak nem csak kartársa, hanem egyúttal különös jó barátja is volt, szintén értesítették, és az a maga számára kérte a kutatás vezetését, amely késedelem nélkül indulandó volt a Dockhart bányába. Több hivatalnokot bocsátottak rendelkezésére, akik lámpásokkal, csákányokkal, hosszú kötéllétrákkal és jófajta szíverősítővel ellátva készültek fel. Ezután Jack Ryan vezetése mellett mindnyájan közvetlenül az Aberfoyle vasútra szálltak. Sir Ralph Fiston, Jack Ryan és társaik még az este a Yarrow-akna bejáratához érkeztek. Leszálltak egész a 27. létre szakaszig, tehát oda, ahol Jack Ryan néhány órával azelőtt állott. Hosszú kötelek végére kötött lámpásokat bocsátottak onnét az akna mélyébe, és megállapították, hogy a 4 utolsó létre csak ugyan hiányzik. Semmi kétség nem lehetett az iránt, hogy a felszín és a bánya belseje közötti közlekedés szándékosan van megszakítva. Mire várakozunk, uram? Kérdezte türelmetlenül Jack Ryan. Mi a lámpások visszahúzására várakozunk, édesfiam? Válaszolt Sir V. Elphinstone. Aztán leszállunk a legalsó tárnába, és te fogsz vezetni bennünket. A cottage-ba, kiáltott Jack Ryan, és ha kell, hát a bányának akár a legvégső szurdokába. A lámpások fölvonatása után a hivatalnokok a kötéllétrákat a lépcsőkanyarulathoz kötözték, és az aknába lebocsátották. Azok a következő lépcsőkanyarulaton megállottak, így aztán leszállhattak egyikről a másikra. Mindamellett ez sem ment nagy nehézségek nélkül. Jack Ryan volt az első, ki azokra a himbázó kötéllépcsőkre hágott, és az első, kinek a lába a bánya fenekét érintette. Sir Alphiston és a hivatalnokok ugyancsak örvendettek ezen. A járóaknak kördett feneke teljesen üresnek mutatkozott, és Sir Alphiston nem kevésbé lepte meg Jack Ryan kiáltása. Nini, itt a létrák néhány darabja, és azok félig elégetve vannak. Elégetve? Ismétlé Sir Alphiston. Valóban, itt a rég kihűlt hamujok is. Mit gondol, uram? Kérdezte Jack Ryan. James Starr mérnök úrnak volt-e valamiképp érdekében a létrákat elégetni, és a külső világgal minden összeköttetést megszakítani? Nem, felelt Sir Alphiston, mélyen elgondolkozva. Előre, fiam, a cottage-ba, ott megtudjuk majd az igazat. Jack Ryan válla közé vonta a fejét, mint az olyan ember, akit a hallottak nemigen győztek meg. Aztán az egyik hivatalnok kezéből a lámpást kivéve gyorsan, a Dockhart bánya fő tárnáján át előre haladt. Mindnyájan követték. Egyed órával később Sir Alphiston és társai elértek abba a barlangba, melynek aján Simon Ford cottage-a épült. Semmi fény nem világította meg annak ablakait. Jack Ryan gyorsan az ajtóhoz sietett és betaszította azt. A cottage üres volt. Megvizsgálták a homályos lakás helyiségeit, sehol semmi erőszaknak nyoma nem volt. Minden a szokott helyén állott, mintha maga az öreg mécs is otthon volna. Élelmiszer is bőségben akadt, annyi minden esetre, hogy Ford családjának több napra kifutotta. Hanem a cottage lakóinak távolléte igazán megmagyarázhatatlan volt. Nem lehetne valami úton módon legalább azt megállapítani, hogy mikor távoztak el belőle. De igen, mivel mécsnek az a szokása volt e környezetben, ahol a nappal és az éjjel nem váltakozott, hogy naptárának minden elmúlt napját kereszttel jelölte meg. Az a naptár a szobafalán lógott, azon az utolsó kereszt december 6. napja előtt állott. Más szóval egy nappal James Starr megérkezése után, amit Jack Ryan is megerősíthetett. Világos lett ebből, hogy Simon Ford felesége, fia és vendége december 6-án, vagyis 10 napja hagyták el a lakást, és azóta vannak távol. Föl lehetette tenni, hogy a mérnök vállalkozása mellett valami új bányakutatást tartóztatja őket ilyen huzamosabb ideig távol? Nem. Bizonyosan nem. Sir Alphiston legalább így gondolkozott, miután a cottage-ban minden apróra végigvizsgáltak. Igazán nagy zavarban voltak, hogy most már mihez fogjanak. Mélységes sötétség volt. Csak is a kutatók kezében mozgó lámpák ides, tovasikló fénysáva küzdött az áthatatlanabb feketességgel. Jack Ryan hirtelen elkiáltotta magát. Nini! Mondotta, és ujjával egy eléggé erős világítópontra mutatott, amely a tárna távoli sötétségében ide-oda mozgott. Barátaim, utána annak a lágnak, volt Sir Ray Alphiston válasza. Kísértetek tüze! Kiáltott Jack Ryan. Mire való volna utána futni, úgyse érjük el ezt soha. A Royal Institution elnöke és a tisztviselők, mint kevésbé babonásak, utána eredtek a mozgó tűznek. Jack Ryan is vitézül eltökélte magát, és ezúton sem maradt utolsónak. Hosszú és fáradalom teljes üldözés volt ez. A nyeles világot, mintha valami apró termetű emberke vitte volna, aki azonban annál fürgébb volt. Minden pillanatban eltűnt valamely töltés mögött, és utána újra csak megjelent egy másik kereszt folyósó fenekén. Hirtelen félreugrásokkal hiúsította meg egyre üldözőinek látását. Nem egyszer úgy látszott, hogy végképp eltűnt, de meg újra előkerült, nyeles lámpájának élénk világa. Mindent összevéve alig valamivel közelíthették meg, és Jack Ryan szentül hitte és nem ok nélkül, hogy egyáltalában nem érhető el az. Egy óra ilyen hasztalan üldözés között Sir Ray Alphiston és társai a Dockhart bánya délnyugati részében nyomultak be. Oda jutottak ők is, hogy szinte azt hányták vetették magukban, vajon nem valami megfoghatatlan kobold, vagy manó űzi velük a játékot. Most azonban mégis úgy látszott, mintha a távolság köztük és a bolygó láng közt fogyna. Elfáradt-e az a félénk talányos lény, vagy csupán csak csalogatni akarja maga után Sir Ray Alphistont és társait? Mint ahogy úgy lehet, ugyan ő elcsalogatta a cottage lakóit is. Ezt a kérdést bajos lett volna eldönteni. Akármint volt, amikor a tisztviselők a távolság fogyását észrevették, még nagyobb erőfeszítéssel igyekeztek utána. A 200 lépésnél is, mint távolabb eső világosság, hirtelen alig 50 lépésnyire volt tőlük. E távolság is egyre fogyott. A lámpás vivője mind jobban látszott, némelykor, ha visszatekintett, fölismerhetők voltak emberi arcának bizonytalan vonásai, s ha csak valami bányaszellem nem öltötte fel ezt az alakot, úgy Jack Ryannek is be kellett látnia, hogy itt természet fölötti lényről szó sem lehet. Akkor aztán a többinél is jobban sietve, hamar barátaim kiáltotta, elfáradt, bizonyosan elérjük, s ha beszélni olyan jól tud, mint menekülni, úgy sokat beszélhet nekünk. Hanem az üldözés azután még bajosabb volt. Valóban itt a bányának a végén a keskeny alagutak aképp keresztezték egymást, mint valami útvesztőben. Ebben az útvesztőben az a lámpavivő egészen könnyen elmenekülhetett volna. Csak lámpását kellett eloltani, és valamely sötét sziklaúru fenekén meghúzódnia. Föltéve, ha csak ugyan menekülni akar előlünk, gondolkozott Sir Ray Alphiston. Hát miért is nem teszi meg? Addig az a megfoghatatlan lénye lépés nem tette meg, hát nyomban eltűnt abban a pillanatban, amikor Sir Ray Alphiston agyában ez a kérdés megfogamzott. Az üldözés tovább folytató hivatalnokok csak nem ugyanakkor egy szűk nyíláshoz értek, amely a palás között rétegei közt mutatkozott, az egész keskeny folyosónak a végén. A lámpásokat megvizsgálni, az előttük tátongó nyíláson átbújni, mindez Sir Ray Alphistonnak, Jack Ryannek és társainak pillanatnyi műve volt. De alig tettek vagy 100 lépést, egy amannál sokkal tágabb és magasabb folyosóban, mikor hirtelen megállottak. Ott feküdt előttük a fal mentén elterülve 4 emberi test. Talán már hullott. James Starr! Szólt Sir Ray Alphiston. Harry, Harry! Kiáltott föl Jack Ryan, a barátjának testére borulva. Ők voltak valóban, a mérnök, Mage, Simon Ford és Harry Ford, akik ott mozdulatlanul feküdtek. De aztán az egyik test megmozdult, és hallani lehetett az öreg Mage szavának lassú mormogását. Maguk azok, valahára. Sir Ray Alphiston, Jack Ryan és a hivatalnokok hozzáláttak a mérnöknek és társainak fölélesztéséhez. Cseppet csepp után nyelettek velük ebből a szíverősítő folyadékból. És az csak nem azonnal sikerült is nekik. A szerencsétlenek 10 nap óta, új Aberfoly-ba elzárva, a kimerültségtől váltak szinte halálra. Hogy a hosszú fogságban mégsem pusztultak el, az úgy esett, beszélte később James Starr, Sir Ray Alphistonnak, hogy 3-szor találtak maguk előtt egy-egy kenyeret és korsóvizet. Kétségkívül az a gondos lény, akiknek életükkel tartoztak, még tovább is nem gondoskodhatott róluk. Sir Ray Alphiston pedig töprengett magában, hogy az nem is annak a megfoghatatlan lámpás lénynek munkája volt-e, aki őket épp olyan helyre csalogatta, ahol James Starr és társai feküdtek. Akármint is történt a mérnök, Mage, Simon Ford és Harry Ford fölépültek. Visszavezették őket a cottage-ba. Ugyanazon a szűk nyíláson át, amelyet az a lámpavivő úgy látszik szándékosan mutatott meg Sir Will Alphinstonnak. Hogy pedig James Starr és társai nem tudtak ráakadni arra a lyukra, melyet dinamittal nyitottak maguknak, azt az okozta, hogy az a nyílás nagy szikladarabokkal el volt zárva, és a nagy sötétségben se a helyet felismerni, se a sziklákat eltávolítani nem tudták. Amíg ugyanis ők a tágas barlangot kutatták, addig ellenséges kéz szándékosan elzárt minden közlekedést a régi és az új Aberfoly közt.